Köszöntelek benneteket sok szeretettel. Mielőtt elkezdjük, röviden imádkozom, jó? Mennyei Atyám, hálát adok neked, Istenem, az Úr Jézus nevében ezért a mai alkalomért. Köszönjük a bizonságokat, köszönjük a Te jelenlétedet. Köszönjük, hogy azt mondja a Te igéd, Uram, az Ézsaiásban is, és más helyen is, hogy telve van a föld az Isten dicsőségével, és ez akkor is igaz, hogyha fizikai szemeinkkel ebből semmit nem látunk, nem tapasztalunk, akkor is elfogadjuk, Uram, hogy a jelenlegi világrendszer működése ellenére is igaz a Te igéd, Uram, mert erről az életünkben többször bizonságot nyertünk újra és újra. Köszönöm neked a feltámadott életet, Uram, és köszönöm, hogy veled együtt, Uram, mi is meghaltunk és feltámadtunk, és ülünk a mennyekben, Uram. Hálát adok neked. Köszönöm, Uram, hogy az ige hirdetés az egy természetfeletti valóság. Az nem előadás, nem filozófiai eszmefuttatás, hanem Istennek a beszéde. És ezért imádkozom, Uram, hogy minden Te belőled, és semmi én belőlem, Istenem. És szólj ma hozzánk, Uram, a Jézus nevében. Amen. Még egyszer köszöntelek benneteket sok szeretettel. A feleségem most nem tudott eljönni velem, de üdvözöl titeket. Az a téma, amiről ma szeretnék beszélni, egy, hogy fogalmazzak, egy olyan téma, ami talán a címe egy kicsit olyan furcsa lesz, de majd megértitek. Arról szeretnék beszélni, hogy jöjj fel ide. Nem ide, ahol én vagyok, nem úgy, hanem, hogy jöjj fel oda, ahol Isten van. Tudjátok, a Jelenések könyvében, amikor az első három fejezetet olvassátok, akkor tudjátok, hogy ott a hét egyháznak, hét gyülekezetnek, pontosabban hét gyülekezetnek szóló levelet olvassuk. Majd aztán a Jelenések negyedik fejezetében, az első versben azt olvassuk, ugye mondja Isten János apostolnak, hogy jöjj fel ide, és megmutatom neked azt, ami ezután lesz, vagy ami ezután történik. Ez azt jelenti, hogy Isten az ő szintjére akar téged fölemelni. Mi nagyon sokszor azt akarjuk, hogy Isten jöjjön le a mi szintünkre. És valóban Isten lehajol hozzánk, bizonyos értelemben ez így van. Persze ennek van feltétele, mert például az Ézsaiásban azt mondja az ige, hogy aki az én igémet rettegi, és alázatos és töredelmes szívű, ahhoz én lehajolok, de azért előtte mondja, hogy hát azért én nagyon nagy magasságban lakozom, ugye? De az ember nagyon sokszor, és ezt egyébként a vallás hozza létre sok esetben, létrehoz az emberbe egy olyasfajta ilyen pitiáner, ilyen kishitű szemléletet, lelkületet, aminek az az eredménye, hogy az ember tudatába az jön létre, hogy Istenem, hajolj le hozzám, mert én annyira kicsi vagyok. És valóban kicsik vagyunk, és semmik vagyunk Isten nélkül, ez így stimmel, a dolognak ez a része. De én hadd mondjam el neked, hogyha te újjászülettél, akkor azért az Isten beszéde rólad valami egészen mást mond. Pontosan az Efézusiakhoz írt levélben, amiből az Imre is olvasott az alkalom elején. Az első fejezetben már hatalmas dolgok vannak kijelentve, hogy megáldott minket Isten minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban, tehát nem meg fog áldani majd a jövőben, hanem ott már egy olyan dologról olvasott az Imre, ami már az örökkévalóságban egy elvégzett valóság, testvérek. Hú, de jó, én nagyon élvezem, dicsőség az Úrnak. Tehát, ez azért fontos, mert például, amikor te beteg vagy, akkor nem kell elkezdeni nekünk rimánkodni, hogy Istenem, jaj, gyógyíts meg valamikor a jövőben, hanem azt kell elhinni, hogy a jövőben, ha gyógyulásra van szükségünk, akkor valami olyan dolgot kell Istentől úgymond átvennünk hitáltal, ami már az örökké valóságban el lett készítve. Figyelj ide, a te sorsod Istennél el van készítve az örökké valóságban, hallod? És én, tudod, magamnak is prédikálok, amikor rád mutatok egy ujjal, akkor magam felé mutatok négy ujjal, vagy három ujjal. Tehát én magamnak is prédikálok, amikor azt mondom, hogy a te sorsod el van készítve Istennél az örökké valóságban. Az előre elkészített jó cselekedetek, amiket szintén Imre említett. El vannak készítve az örökké valóságban. Minden, de minden el van készítve az örökké valóságban. És amikor az Efézusiakhoz írt levélben egy fejezettel tovább mész, például a második fejezetbe, ott arról olvasol rögtön, ugye az első fejezet végén még Pál imádkozik az Efézusiakért, döbbenetes, újjászületett hívőkért imádkozik, hogy a szívüknek a szemei nyíljanak meg, hogy meglássák azt a dicsőséget, hogy Istennek micsoda hatalma van az egyházban Krisztus feltámadásán keresztül. És amikor a második fejezethez érsz, akkor a második fejezet úgy kezdődik, hogy ti is, akik egykor halottak voltatok, tehát Istentől elszakított állapotban voltatok. Megelevenedtetek ővele, és együtt, és ott azt mondja, együtt, és ott együtt, ez a szó szerepel, Krisztussal együtt fent ülünk a mennyben, testvérem. Milyen ilyen nagyon furcsa kettős állapotban vagyunk, hogy egyszerre vagyunk itt, és egyszerre vagyunk a mennyben. Az újjászületett belső emberünk, az össze van kötve a mennyel, miközben a lábunk az valóban két lábbal, úgymond a földön van, tehát két lábbal a földön járunk. A lábunk, a testünk a földön, és a szívünk a mennyben. És ennek a kettőnek a valóságában élünk még itt ezen a földön, de az a lényeg, hogy az egyik valóságnak le kell uralni a másikat. Tehát a mennyeinek le kell uralni a földit. És az egész életünk, tudjátok, végig erről szól, ahogy a megszentelődésnek a folyamatában vagyunk benne, hogy a mennyeinek egyre jobban le kell uralni a földit az életünkben. Mert Isten, tudjátok, nem kívülről munkálkodik befelé, hanem belülről munkálkodik kifelé. A sátán az, aki kívülről jön, hogy nyomást gyakoroljon rád, mint hogyha Isten cselekedne az életedbe, és akkor vádol, kárhoztat, mindenféle dolgot csinál. De Isten belülről, belőled, a te szívedből, a te újjászületett belső emberedből munkálkodik kifelé, a lelkedre és a testedre. És így működik Isten, így munkálkodik Isten, és így megy ez végig az egész életünkbe addig, amíg egyszer csak át nem megyünk a túloldalra, úgymond, és színről színre meg nem látjuk az Urat. És én erről szeretnék ma nektek beszélni, mert tudjátok, Jánosnak, amikor azt mondta Isten, hogy jöjj fel ide, és megmutatom neked azt, ami ezután történik, akkor ezzel azt is mondta, hogy gyere fel ide, és nézd a dolgokat az én szemszögömből. Nézd a dolgokat az én realitásomból. Nézd a dolgokat az én valóságomból. Nézd a dolgokat a mennyei szemszögből. És rengeteg olyan dolog van az életünkben, rengeteg olyan kihívás, különféle félelmek és egyéb dolgok, amiket mennyei szemszögből kell látnunk, amikhez valóban úgymond oda kell ülnünk Isten ölébe, hogy így fogalmazzak, és az ő szempontjából, az ő nézetéből, az ő mennyei nézetéből, ahogy ő uralkodik, az alapján kell látnunk ezt a földi valóságot, és így uralkodunk mi is vele együtt már ebben a földi életben is. És kezdjük is el rögtön a Lukács evangélium 4. fejezetéhez lapozzatok, és én Imre segítségét fogom kérni, mert ahogy észrevettem, ő rendkívül jól tud olvasni, és ezért abban a szenvedésben fog részesülni, hogy nem fogom őt egy párszor békén hagyni most. A Lukács evangélium 4. részéhez lapozzatok, és a Lukács evangélium 4. részében a 17-es verstől a 30. versig, a 30-as verssel bezárólag, tehát még azt is fel kell majd olvasni, fogunk felolvasni egy történetet, amikor Jézus bement a názereti zsinagógába, és ott hát rendkívül érdekes dolgok történtek vele.
Ézsaiás proféta könyvét adták a kezébe, kinyitotta a könyvtekercset, és azt a helyet kezdte olvasni, ahol ez van írva. Az örökkévaló szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. A vakoknak pedig szemük megnyílását, hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat, és hirdessem az örökkévaló kegyelmének idejét. Behajtotta a könyvtekercset, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenki várakozva nézett rá. Ez az írás most teljesedett be a fületek hallatára, mondta neki. Mindannyian elismeréssel hallgatták Jézust, és csodálkoztak, hogy a kegyelemnek ezeket az igéit idézi. De azt is kérdezgették egymástól, hogyan lehetséges ez, hát nem ő a József fia? Ő pedig így válaszolt nekik. Tudom, hogy azt a mondást akarjátok idézni, orvos, gyógyítsd meg magadat. Hallottuk, milyen dolgokat tettél Kapernaumban, hát akkor tedd meg itt a saját városodban is. Aztán Jézus így folytatta. Igazán mondom nektek, egyetlen prófétát sem fognak el a saját városában. Fogadnak el, bocsánat. Mondhatom nektek, sok özvegyasszony él Izraelben, Illés idejében, amikor 3,5 évig nem esett az eső. És nagy éhínség uralkodott az egész országban. De Isten egyikükhöz sem küldte Illést, csak a Szidon városa melletti Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. Hasonlóképpen sok leprás élt Izraelben, Elizeus proféta idejében, de egyiküket sem gyógyította meg, csak Naamánt, pedig ő nem is Izraelből, hanem Szíriából származott. Ezen a válaszon, a zsinagógában mindenki nagyon felháborodott. Felkeltek, kiűzték Jézust, egészen annak a domnak a sziklás pereméig, amelyen a városuk épült, hogy lelökjék a mélységbe. Jézus azonban keresztül ment a tömegen, és ott hagyta őket.
Köszi szépen. Itt egy nagyon érdekes dolog történik. Jézus bemegy Názeretbe, a saját városába, ahol élt, bemegy a zsinagógába, oda, ahol olyan emberek voltak ott, akik jól ismerték őt, és felolvasott egy olyan ige szakaszt egyébként, amit én úgy tudom, hogy ezt az ige szakaszt, amit ugye az Ézsaiás 61-ből, ugye, idézett, ez az ige szakasz volt, amit a zsinagógában soha nem olvastak fel, mert úgy gondolták, úgy hitték az akkor élő zsidók, hogy ezt majd csak a messiásnak lesz joga felolvasni, amikor ő eljön. Amikor a zsinagógában Jézusnak odaadták a tekercset, kinyitotta, és ezt az ige szakaszt olvasta fel, akkor ennek következtében mindenki megdöbbent. És ott ugyanazt mondja az ige, rögtön miután ugye felolvasta a tekercset, összezárta és összetekerte és visszaadta ugye az ottani szolgáknak, vagy rendezőknek, mindegy, akik ott az alkalmat felügyelték, de azt mondja az ige, ugye, hogy hát elismeréssel, és tehát nagyon nagy várakozással tekintettek rá, és elismerően hát viszonyultak hozzá, hogy ugye ezeket a kedves szavakat mondta, de ez ne tévesszem meg titeket, mert itt arról van szó csak, hogy amikor az történt itt ebben az esetben, hogy amikor Jézus olvasta az igét, akkor mindenkinek eszébe jutott, hogy igen, ez az ágy fia, ez a kedves fiatal ember. Ez a nagyon kedves, nagyon tényleg úriember, ez az apjának is segített, a műhelybe tudjuk, hát láttuk. Nekem is ő készítette el az ágyunkat, amikor megnősültem, ő csinált bútort, ő csinált a tetőhöz, mit tudom én, különböző anyagokat, vagy segített ácsolni, stb. Tehát mindenkinek ezek a dolgok jutottak eszébe Jézusról, hogy hát ez egy nagyon kedves ember, és nagyon elismerően viszonyultak felé, az ugyan megdöbbentette őket, hogy hát hogyan létezik, hogy ezt az ige szakaszt olvasta fel, de itt még nem volt felháborodás, mert itt még csak a nem értés volt, tehát azt, hogy nem értették, hogy miről szól ez a dolog. Ezután föltették magukba azt a kérdést, amikor Jézus elkezdett ugye beszélni, hogy de hát ez nem József fia, tehát ugye ezzel eleve már kizárták magukban, hogy ő nem lehet a messiás. Tehát egy nagyon kedves ember, egy csodálatos ember, de ő nem lehet a messiás, bár felolvasta ezt az ige szakaszt itt, de ő nem lehet a messiás. És akkor elkezdtek ilyen hétköznapi módon gondolkodni, hogy őt ismerjük, József fia, ugye más ige szakaszokból olvassuk, hogy ott is mondták, hogy hát ismerjük apját, anyját, testvéreit, stb. Tehát elkezdtek ilyen emberi módon gondolkodni. Majd ezután Jézus tartott egy olyan prédikációt, aminek a következtében úgy felháborodott az egész hallgatóság, hogy meg akarták őt ölni. Most képzeld el ezt a jelenetet, hogy van egy gyülekezet, van egy ige hirdető. Az ige hirdető felolvassa az igét, aznap délelőtre szóló igét, amiről ő szeretne beszélni. Majd egyszer csak elkezd beszélni a gyülekezetben az igéről, és ennek a vége az, hogy az összes ember, aki ott ül a gyülekezetbe, felugrik, és kizavarják a gyülekezetből az ige hirdetőt, és ők meg is akarják ölni. És az emberbe felvetődik a kérdés, hogy itt mi történhetett? Mi történhetett itt? Az történt itt, ami egyébként mindannyiunkkal történik, és Isten akarja is, hogy történjen, hogy amikor te hallod az igét, most induljunk ki abból, hogy valóban ige hirdetés hangzik. Tehát nem az, hogy valaki hetet, havat összehord, hanem valóban ige hirdetés hangzik. Amikor hallod az igét, az kihívást intéz feléd. Amikor hallod az igét, akkor az szétválasztja benned a különböző dolgokat, a jót és a rosszat. Amikor hallod az igét, akkor az ige eljut hozzád, és szétválasztja benned a lelkit és a szellemit, a pszichikait és a szellemit, az ördögit és az istenit, az emberit és az istenit. És ez a szétválasztás, legyünk őszinték, ez nagyon sok esetben az ember számára fájdalommal jár. A megújulásban, a növekedésben fájdalom is van. Itt a fájdalom alatt nem vádlást és nem kárhoztatást értek. A legnagyobb bátorításban is, ami Istentől jön, lehet fájdalom az emberi lélek számára az, hogy az ember egy pillanatra szembesül azzal, hogy nem ott tartok még, ahol kellene lennem, és kiigazításra szorulok. De az a csodálatos az egészben, hogy közben ezt Isten mégis úgy teszi, hogy te, téged, ez nem összeroppant ez a dolog, hanem ez számodra egy jó értelembe vett kihívás, egy lehetőség, hogy tovább növekedjél. Egy lehetőség, hogy fölemelkedjél arra a szintre, ahova Isten akarja vinni a te életedet. És itt ez történt itt is, a názeretieknél, mert Jézus nem azért beszélt velük keményen, mert ő azt akarta, hogy ők összetörjenek és összeroppanjanak, hanem azért beszélt velük keményen, mert szembesíteni akarta őket azzal az aktuális állapotukkal, amiben éppen benne voltak. És nagyon sokszor tudjátok, az ige így jön hozzánk az ige, és Isten egy pillanatra szembesít minket különböző dolgokkal, és ez az ember lelkében megütközést hoz. Beleütközik az ember tulajdonképpen a kősziklába, Jézus Krisztusba beleütközik az ember az igén keresztül. És akkor jó az ige hirdetés, és akkor lehet azt mondani, hogy valóban természetfeletti az ige hirdetés, amikor legalább a hallgatóságból legalább egy ember életében az ige hirdetés ezt eléri. Mert ennek így kell lenni, mert így prédikáltak a régi nagy szentek is. John Wesley, Finney, Moody, Jonathan Edwards és a többiek, a régiek, Luther Martin, Calvin, és akikről még tudunk. De maga Jézus Krisztus így prédikált. Ha Jézusnak a szolgálatát végignézed, az egész szolgálatát ez jellemezte, hogy az emberek folyamatosan megütköztek benne. Nem azért, mert ő direktbe ilyen akart lenni, hanem azért, mert ő valóban ő maga volt a testélet ige, És amikor ez az ige megszólalt, és amikor ez az ige megszólal a mai napon is, akkor ez az ember lelkében hoz létre különböző dolgokat, kinek, kiben mit. Tehát az az embernek az aktuális állapotától, az ő ellenállásától, vagy nem ellenállásától. Szóval éppen ahogy az ő szívében a dolgok történnek, a folyamatok zajlanak, aszerint ő hoz létre benne az ige valamit, és aszerint juttatja az embert az ige, hogy mondjam, ilyen döntési helyzetekbe, ahol az embernek döntenie kell, hogy elhiszem-e azt, amit ma Isten mondott nekem, egyáltalán elhiszem, hogy ezt nekem mondta Isten, elhiszem-e ezt, és ha elhittem, elfogadom-e ezt, és akarok-e ez alapján élni. Ezt mindig az embernek kell eldönteni. És ez történt itt is. Jézus elmondta nekik azt, hogy ugye először szembesítette őket azzal, hogy ti azt mondjátok, ugye egy eleve leleplezte a gondolataikat, hogy hát amiket tettél Kapernaumban, azt tedd meg itt is. És akkor nagyon érdekes, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés idején, és Illést Isten mégis egy pogány özvegyasszonyhoz küldte el, vagy sok leprás élt Elizeus idején, és mégis a szír Naamán gyógyult meg a leprából, aki nem is izraeli volt, akkor ezzel, tudjátok, hogy mit mondott Jézus az ott lévőknek? Azt mondta, hogy figyeljetek ide, ti hiába mondjátok azt, hogy ismeritek a Tórát. Ti hiába mondjátok azt, hogy ismeritek a törvényt. Ti hiába mondjátok azt, hogy Isten kiválasztott népe vagytok. Ti hiába mondjátok azt, hogy az összes isteni szent hagyomány az a ti birtokotokban van. De ha nem ismeritek Istent, akkor mindezzel nem mentek semmire. És ez volt az, amin felháborodtak az akkori a zsinagógában élő emberek, tartózkodó emberek, ugyanis ezek az embereket ne úgy képzeld el, hogy ezek ilyen gonosz, tömeggyilkos, és nem tudom milyen emberek voltak. Ezek normális, hétköznapi polgári életet éltek. Ezek nagyon kedves emberek voltak. Ezek nagyon normális emberek voltak a hétköznapi értelemben, értelem szerint. Ezek az emberek valóban azért mentek el a zsinagógába, mert ők akarták tanulmányozni az írásokat, külsőleg, úgymond látszatra akarták hallani az igét, de az, hogy ez őket mégsem változtatta meg, az nem derült ki mindaddig, amíg maga Jézus be nem tette közéjük a lábát. És ez hozta a felszínre azt, ami az ő szívükben volt. És az egész Jézusnak az egész szolgálatát, ha végignézitek, Jézusnak az egész szolgálatát ez jellemezte. Ne gondoljatok a farizeusokra és az akkori írás tudokra se úgy gondoljatok, mint utolsó gonosztevő, perverz, mit tudom én, milyen tömeggyilkosokra. Nem. Ezek a népnek az akkori vezetői, ők eltökélték magukat arra, hogy ők szerették volna megvédeni a népet, az országot, hát a római fennhatóságtól nem nagyon tudták, de szerették volna például a hellenizmustól, a görög kultúrának a hatásától megvédeni, a bűntől megvédeni. Ők nem akarták azt, hogy még egyszer egy ugyanolyan babiloni fogságba kerüljön a nép, amilyenbe került időszámításunk előtt, ugye, a bálványimádás miatt, és ezért ezek az emberek látszatra nagyon törvényszerető és nagyon törvénytisztelő emberek voltak. Gyerekeik eljártak az iskolába, kifizették a gázszámlát, stb. Ugye akkor nem volt ilyen, csak most próbálom ugye a mai nyelven, hétköznapi módon szemléltetni azt, hogy ezek milyen emberek lehettek. Külsőre úgy tűnt, hogy ezek nagyon nagyszerű emberek voltak. És akkor jön Jézus, és leleplezi azt a valóságot, ami az ő szívükben van. És ez azért nagyon fontos, testvérek, mert nekünk is ma, a mai egyház számára az az üzenet, hogy hiába van Bibliánk, hiába van hatalmas könyvtárunk, hiába van az, hogy az internetről, a YouTube-ról és a különböző helyekről számtalan mennyiségben tudunk letölteni könyveket, tanításokat, mindenféle dolgokat. Mindez nem használ semmit, hogyha nincsen élő kapcsolatunk a feltámadott názareti Jézussal. Ha nincsen meg ez a kapcsolat Istennel, hanem csak az írásokat ismerjük, csak a betűt ismerjük, akkor tudd meg, hogy pszichikai emberek vagyunk. És tudd meg, hogy akkor nagyon nehéz állapotban vagyunk abban a tekintetben, hogy jön Jézus időnként, és leleplezi azt a valóságot, ami bennünk van, és ilyenkor ez az ember lelkében egy nagyon nagy felháborodást okoz. Hogy hát hogy mondhatsz te nekem ilyet? Hát én már nem tudom hány évtizede járok gyülekezetbe. Nem csaltam meg a férjemet, a feleségemet. Felneveltem a gyerekemet tisztességesen. És ezek valóban, ezek mind nagyszerű dolgok. De testvérek, amióta van történelem itt a Földön, és pláne itt a 21. században, amiben most élünk, ennél sokkal többre van szükség. Ennél sokkal többre van szükség. Arra van szükség, hogy Istent ismerjük valóságosan. Arra van szükség, hogy Istent ismerjük olyannak, amilyennek ő magát kijelenti nekünk. Nem arra van szükség, hogy Istent ismerjük úgy, ahogy mi meg akarjuk őt ismerni. Érted, hogy mit akarok ezzel mondani? Ahogy mi meg akarjuk ismerni. Nem. Úgy kell őt megismernünk, ahogy ő magát velünk megismerteti. És erre mondja azt az ige sokszor, hogy az én utaim azok nem a ti utaitok. De az a nagyszerű, hogy itt nem áll meg az ige. Mert utána azt mondja, hogy, folytatja tovább, és azt mondja, hogy ahogy az eső és a hó ugye leszáll a földre, és termővé, és gyümölcsözővé teszi, úgy lesz az én igém is, amely számból kijön. Így van, nem tér vissza üresen onnan, ahová elküldtem. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten első körben azt mondja, hogy figyelj ide, gyermekem, az én utaim az nem a te utaid, de utána kijelenti neked, hogy mi az ő útja. Tehát nem csak azt mondja, hogy nem jó fele mész, hanem azt is mondja, hogy merre menjél. Értitek ezt? Isten leleplezi, hogy az ő útjai nem a mi útjaink, de úgy leplezi le, hogy azonnal megtaláljuk azt az utat. Ezzel meg is találjuk azt az utat, amin járnunk kell. Megtaláljuk azt a medert, amibe engedni kell Isten szellemének, hogy beleterelje az életünket. És ez bizony sokszor próbákon, nehézségeken, különféle megtapasztalásokon keresztül is történik. És azon keresztül is, hogy amikor olvasod a Bibliát, akkor ne a betűt keresd a Bibliából, hanem olvasd addig a Bibliát, amíg nem találkozol egy olyan igével, olyan gondolattal, olyan ige szakasszal a Biblia olvasás során, ami megérinti a szívedet. Amiből megérzed azt, hogy Isten ezt nekem mondta, ezt az igét. Biztos vagyok benne, hogy volt már ilyen megtapasztalásatok. Amikor tudod azt, hogy mi a különbség, amikor olvasod az igét, és csak futnak a betűk a szemed előtt, és tudod, milyen az, amikor olvasod az igét, és boldogság az igét olvasni. Öröm az igét olvasni. Érzed, hogy az ige megnyílik előtted. Érzed, hogy az ige élővé válik a számodra. Érzed, hogy az ige megelevenedik előtted. Érzed, hogy az ige, ahogy olvasod, új és új gondolatokat hoz létre benned. Érzed, hogy az ige olvasás következtében tele töltöttél gondolatokkal, és már van mit imádkoznod, már van mit mondanod Istennek. Na ez az, amikor Istennel találkoztál. Ez az, amikor Isten szól hozzád. Ez az, amikor élő ismereted van. Ez az, amikor nem csak tudásod van, nem csak értelmi tudásod van, hanem élő ismereted van. Érted, hogy mit mondok? És így tudsz, hogy mondjam neked, így tudsz följönni ide, vagy így tudsz fölmenni Istenhez, ahhoz az Istenhez, aki egyébként benned van. És minden lehetőséget megadott a számodra, hogy bemehess az ő trónja elé. minden lehetőséget megadott a számodra, hogy bemehess a trónja elé az igény keresztül, bemehess a trónja elé az imádságon keresztül, bemehess a trónja elé az ige hirdetés alatt. Most itt, amikor én beszélek, vagy bárki, aki itt van, nem az a lényeg, hogy én beszélek, hanem az a lényeg, hogy most van itt egy ember, akinek a hangszálain keresztül Isten szól hozzád. És hogyha te most érzed, és tudod, és felismerted, hogy Isten szól hozzád, akkor te most benn vagy Isten jelenlétében, mert ez a lényege az ige hirdetésnek. Az egy természetfeletti dolog, egy természetfeletti valóság. Isten akar szólni a prédikált igény keresztül is. Mutatok nektek még egy igét, jó? 1 Mózes 3-hoz lapozzunk. 1 Mózes 3, és ott a 8-as és a 9-es verset olvassuk fel.
Igen, mikor az alkonyat közeledett, és feltámadt az esti szellő, az örökkévaló Isten sétára indult a kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik, és elbújtak előle a fák közé. De az örökkévaló Isten kiáltott. Ádám, merre vagy? Meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert mesztelen vagyok, ezért elbújtam, felelte Ádám. De honnan tudod, hogy mesztelen vagy? Ki mondta neked? Talán ettél annak a fának a gyümölcséből, amelytől eltiltottalak? Kérdezte Isten. Az asszony, akit mellém adtál, ő kínált meg abból a gyümölcsből, úgy ettem, magyarázkodott Ádám. Ekkor az örökkévaló Isten az asszonyhoz fordult. Mit tettél? A kígyó, ő csapott be engem. Ezért tettem, mentegetőzött az asszony. Az örökkévaló Isten ezután a kígyóhoz szólt, átkozott legyél, mivel ezt tetted. Átkozottabb leszel, mint a többi vadállat, egész életedben hason csúszva járj, és a föld porát egyed. Ellenségeddé teszem az asszonyt, téged pedig az ő ellenségévé teszlek. Leszármazottaid és az asszony leszármazottjai folytonosan harcolni fognak egymással, az asszony leszármazottja a fejedre tapos, te pedig a sarkába harapsz. Majd Isten az asszonyhoz fordult. Megsokasítom a terhességgel járó nehézségeket, és fájdalommal szülött gyermekeidet. Szeretnél uralkodni a férjeden, mégis ő fog uralkodni rajtad. Azután Ádámnak ezt mondta. Parancsoltam neked, hogy ne egyél annak a fának a gyümölcséből, de te inkább a feleségedre hallgattál, az ő szavának engedtél, és ettél abból a gyümölcsből. Ezért megátkozom a földet miattad, egész életedben sok bajlódással és fáradtsággal napról napra kell művelned, hogy megadja a kenyered. Szántóföldet töviseket és gyomokat nevel, te pedig azokat a növényeket eszed, amelyeket a földeden magadnak termelsz.
Mert csak a 8-as meg a 9-es kellett volna, de jó ez, kiolvassuk a Bibliát, de jó ez, mert itt a történet a következő. Isten elhelyezett két embert, Ádámot és Évát, az Éden kertjébe, ahol azt mondta Isten, hogy bármelyik fáról lehettek, kivéve a jó és a rossz tudásnak a fájáról. És azt is mondta Isten, hogy még az élet fájáról is ehettek, sőt, igazából egyébként elállok nektek egy titkot, az egy elvárás is lett volna Isten részéről, hogy ők az élet fájáról egyenek. És amikor ettek a jó és a rossz tudás fájáról, akkor megszakadt a kapcsolatuk Istennel, és az a kapcsolat, ami addig egy ilyen szeretetteljes kapcsolat volt, amikor Ádám és Éva várta, hogy Istennel mikor találkozhat újra úgymond hűvös alkonyatkor, sőt tulajdonképpen folyamatosan a mennyei világ addig nyitva volt a számukra, akkor, amikor ettek a jó és a rossz tudásnak a fájáról, akkor megszakadt ez a kapcsolat, és a következő alkalommal, amikor Istennel találkoztak, akkor ez a találkozás az ő számukra már félelmet okozott, holott Isten maga nem változott meg. Ő ugyanolyan szerető, hűséges, kegyelmes és irgalmas Isten volt akkor is, amikor mielőtt ez a dolog megtörtént volna. Ők változtak meg. És az ő megváltozásuk miatt tapasztaljuk azt, amit mi is tapasztalunk ebbe az egész földi világba, de hát persze nem ők tehetnek csak erről, hanem úgymond az egész emberiség, mert ez az emberről szól, arról az emberről, aki kezdetektől fogva mindig függetleníteni akarja magát az Istentől. És azt mondja, hogy nehogy Isten mondja meg nekem, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm. Majd én eldöntöm. És amikor én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor utána annak meg lesznek a következményei. Akkor tudjátok, és utána Ádám és Éva ilyen fügefa levelekkel próbálták a mezítelenségüket eltakarni, és tudjátok, ez az, amikor az ember elront bizonyos dolgokat, és akkor utána megpróbálja úgy babrálni őket, így buherálni, hogy hát ha meg tudjuk javítani, és akkor babrálunk vele. És úgy babrálunk vele, hogy még rosszabb lesz az egész. És nagyon sokszor babrál az ember. Elrontja az első házasságát, úgymond, és akkor babrál egy másodikkal, aztán babrál egy harmadikkal, és végig babrálja az egész életét. És az egész babrálásnak a vége, hogy a pokolban babrál végül. És ez lett itt is a következménye, hogy Ádám és Éva elszakadtak Istentől, és tulajdonképpen pszichai emberré váltak, mert már csak a lelkükkel tudták úgymond felfogni a körülöttük lévő világot, meg ugye a fizikai testükkel. Igen ám, csak a léleknek van egyetlen rendkívül fontos problémája és jellemzője, hogy a lélek, amióta él az ember, sokkal inkább akar a földhöz és a földi dolgokhoz tapadni, mint a mennyei dolgokhoz. Nem vetted észre? Vagy csak én nálam van ilyen? Nálatok nincs ilyen. Ezért örülök, hogy eljöttem közétek. Nálatok nincs ilyen. Nem vetted észre, hogy néha nagyon nehéz Bibliát olvasni? Nem vetted észre, hogy néha nagyon nehéz imádkozni? De mikor legutóbb a Real Madrid egy pár hete játszott a Barcelonával, az még engem is fellelkesített, képzeld el. És néztük együtt a fiammal. És a lelkem megelevenedett. Nem vetted észre, hogy az ember lelke sokszor, a legtöbb esetben inkább a földhöz és a földnek a valóságához akar tapadni, és ezért mondja Dávid, azt hiszem pont a 119. Zsoltárban van, hogy lelkem a porhoz tapad, eleveníts meg engem a te igéddel. Tehát a lélek a porhoz tapad. Mi ez a por? Ez a földi valóság, ami körülvesz téged. A munkahelyi gondjaid, a házassági problémák, hogy a gyerek már megint mit tudom én mit csinált, hogy beszólt a főnököd, vagy mit tudom én, hogy nehézségek érnek, meg ki kell fizetni a gázszámlát, meg lekésted a buszt, meg mit tudom én. Ezek a dolgok, vagy hogy túl sok pénzed van, vagy hogy túl kevés van, vagy mit tudom én. És akkor a lelked a porhoz tapad, de jössz a gyülekezetbe, vagy kinyitod a Bibliádat, és ha figyelsz Istenre, akkor jön hozzád egy ige, ami megeleveníti a lelkedet, és a porból fölemeli a mennybe, érted? Mert arról beszélünk, hogy jöjj fel ide, érted? Azt mondja, Dávid mondja szintén az egyik Zsoltárba, fölemelem Uram hozzád a lelkemet. A lelket azt föl kell emelni. A szellem az a mennybe van, össze van kötve a mennyel, az újjászületett szellemed. De a lelkedet föl kell emelni a szellemedhez, értsd meg. És az nem egy félperces munka. Az nem egy olyan, hogy csettintek egyet, és akkor lelkem, hopp, emelke, ugor, hopp. Hanem az nagyon sokszor, például csak a saját életemet tudom neked mondani. Sokszor csak olvasom az igét, és eltelik fél óra, és fél óra eltelt, mire csak azt veszem észre, hogy megérkeztem. Már nagyjából tudom, hogy na, hol vagyok most pontosan. És akkor még nem találkoztam még igazán Istennel, csak az történt, hogy végre letisztult az agyam, és végre elengedte a lelkem, elengedte az agyam azt a sok baromságot, ami körülveszi az embert, és ami foglalkoztatja az embert. Be, persze, vannak olyan időszakok, amikor az ember nagyon gyorsan be tud kerülni Isten jelenlétébe. És vannak olyan időszakok, amikor úgy érzed, hogy napok, hetek eltelnek, és úgy érzed, hogy apály van, szárasság van, semmi nincsen. És tudjátok, amikor az Ádám és Éva az élet fája helyett a jó és a rossz tudásnak, vagy az úgy is lehet fordítani, hogy a jó és a rossz megismerésének a fáját választotta. Ennek a mi számunkra is van egy üzenet, hogy az újjászületés óta, amióta te újjászülettél, bizonyos értelemben te is be vagy ültetve az Édenbe. A te szellemben be vagy ültetve az Édenbe. És választhatsz, érted? Választhatsz. Választhatod az életnek a fáját, választhatod azt az élő ismeretet, amit Isten akar neked adni, vagy választhatod a jó és rossz tudásnak a fáját, ami azt jelenti, hogy csak idézőjelbe téve, csak informálisan ismered az igét, te tudod az igét, te mindent tudsz, érted? De az nincs jelen a hétköznapokban. Annak a tartalma, annak a valósága. Az életfája az, amikor amit ismersz, annak a valósága, tartalma ott van az életedben, jelen van. Ez az életfája. Az, mikor nem az életfájáról eszel, azt onnan ismered fel, hogy annak, amit ismersz, nincs jelen a hétköznapi valóságodban. Most nem arról beszélek, hogy Isten adott neked egy ígéretet, és az még nincs jelen a hétköznapi valóságodban, mert egyébként nem igaz, mert ott van, tudod hol? A szívedben. És a szívedben hordozod az ígéretet, amiről az első, nem tudom a nevét, annak első kettő hölgynek, akiknek ilyen szép hangjuk volt, én csak innen ismerem föl, ugye nem látásból, hanem hallásból, ismerek, és tehát, hogy azt mondták, hogy az ígéretet, amit Isten adott, azt meg kell tartani, azt hordozni kell, ahhoz ragaszkodni kell. És így bizony, mégiscsak jelen van az ígéret, az ige, a hétköznap megismert dolog a hétköznapi valóságodban, csak még nem látható formában, hanem láthatatlan formában benne a te szívedbe. Ez valóban élő ismeret, de azt neked nagyon-nagyon biztosan tudnod kell, hogy az élő ismeret. Azt neked nagyon biztosan tudnod kell, hogy amikor Isten jelenlétében voltál, hogy amikor Istennel voltál, akkor valóban hallottál valamit Istentől. Valóban egy ige megelevenedett a számodra. Valóban a Szent Szellem élővé tett a számodra egy igét. És te tudod, hogy az az ige a tied, és te futhatsz azzal. És te tudod, hogy az neked szól. És azt tudod, hogy bárhogyan is alakuljon az életed, a sorsod, az az ige átvisz téged mindenen. Ez az, amikor Isten szól hozzád, érted? És nem az, amit például annak idején, most csak egy példát mondok, hogy természetesen én nem arra gondolok, amikor kicsapod a Bibliát, és ráböksz valamire, és akkor az a te igéd. Mert ebből olyan történetek jönnek, hogy Uram, mit cselekedjek? És akkor kicsapom az igét, olvasom, Júdás elment és felakasztotta magát. Hát ez nem az én igém, nyissunk még egyszer. Ott meg az jön ki, hogy menj és te is cselekedj hasonlóan. Vagy egy olyan történet, hogy amikor a teológián tanultam, ugye még fiatal srácok voltunk, ugye izzott bennünk a fiatalság, és hát nagyon vágyakoztunk a megnősülés után, és hát ilyenkor ugye ment a vita a fiúk között, hogy melyik tanárnak van igaza, amikor arról beszélünk, ugye, hogy a jegyesség alatt mekkora távolság lehet ugye egy fiú meg egy lány között, meg egyáltalán mekkora távolság lehet, és akkor ment a hatalmas vita, ment, ott nagy vita volt, és akkor ott az egyik szobatársunk úgy félig viccesen, félig komolyan mondta, hogy Pali, bökjél rá egy igére, mert te teljesen elfogulatlan vagy, nem látod úgyse, hogy mire böksz rá, és akkor amit az ige mond, és testvérek, kicsaptuk az igét, rábögtem, és ott az volt, ami a Józsuéban van, hogy közötted és ti közöttetek legyen, mint egy 2000 sink távolság. Ez. Szóval testvérek, nem így szól. Nem így szól az ige. Vagy ez is egy megtörtént eset volt, ezt még elmondom, mert látom, hogy ez fölébreszt titeket, és akkor ez most már így tudom, hogy itt vagytok, még nem mentetek el. Hogy mondtuk az egyik fiúnak, hogy az nagyon szerelmes volt egy lányba, és mondtuk neki, hogy hagyd már békén szegényt, hát az nem veszed észre, hogy látni se akar téged. És hát ugye akkor megint szóltak ott viccesen a fiúk, hogy na, nem hisz nekünk a testvér, akkor nyissunk Bibliát, hogy... És ott az volt, én bögtem rá, persze, ugye, mert én ugye elfogulatlan vagyok ebbe a... És ott az volt, hogy mondd a Jézus, hagyd békét néki. Mondtuk neki, ugye megmondtuk neked? Szóval, testvére, nem így szól az Isten. Ilyen is van, de én ezt nem próbálom ki, hanem úgy szól az Isten, hogy te olvasod az igét a napi rendszered szerint, ahogy olvasod. Ugye olvasod, tényleg, ugye olvasod az igét, ugye ez egy alap dolog egy kereszténynél, bocsánat, hogy olvas az igét és imádkozik. Olvasod az igét a te napi rended szerint, olvasol egy pár fejezetet, vagy ha több időd van, olvasol fél órát, amennyi időd van, de azt az időt, azt tudod, hogy te odaadtad Istennek. És bízol benne, hogy az olvasott igéből a Szent Szellem élővé teszi a számodra azt, amit neked ma hallanod kell. Ha ma nem hallottál ilyen igét, akkor ne ijedj meg. Térj vissza azokhoz az igékhez, amiket előtte, régebben mondott neked a Szent Szellem, és vedd elő azokat újra. Én ezt szoktam csinálni, én sem vagyok szuperszellemi. Ne azt képzeld el, hogy amikor azt olvasom, hogy ez nemzette azt, meg mit tudom, Ábrahám nemzette Izsákot, és akkor rögtön szól az ige, hogy tehát akkor nekem is nemzenem kell egy harmadik gyereket, stb. Tehát ne így képzeld el, hogy minden mögött hatalmas kijelentés van. Nekem is vannak nagyon nehezebb és szárazabb időszakaim, mert tehát élem az életemet, és vannak benne nehézségek. De ilyenkor azt szoktam csinálni, tudjátok, hogy rengeteget jegyzetelek, évek óta jegyzetelek mindig bibliaolvasás közben. És mivel nagyon-nagyon sokat jegyzeteltem, meg tudom azt csinálni, és te is meg tudod azt csinálni, hogy előveszed a régebbi jegyzeteidet. Mit is mondott nekem az Úr egy héttel, két héttel ezelőtt? Három héttel ezelőtt? Vagy mit is mondott nekem az Úr tegnap? És átnézed a jegyzetedet, átolvasod az igét, átelmélkeded, és újra felfrissül az egész, és már át is tudod imádkozni. És eszedbe jut, hogy igen, Isten erről és erről a témáról engem nagyon erőteljesen tanítani akar. És olyan is van, el tudom nektek mondani azt, hogy van olyan, hogy a Szent Szellem lecövekeltet engem egy témánál, és van olyan, hogy heteken keresztül csak egy témával tudok foglalkozni. És ilyenkor azt történik, bármelyik igét nyitom, vagy olvasom, az mind ugyanahhoz a témához vezet vissza. És innen ráérzek, hogy aha, tehát a Szent Szellem egy bizonyos területtel az életemnek, egy bizonyos területével kapcsolatosan különös módon akar tanítani. És akkor nem megyek tovább, hanem maradok ott addig, annál a témánál, annál a dolognál. Letáborozok addig, amíg a Szent Szellem azzal kapcsolatosan akar tanítani, és nem ijedek meg akkor sem, hogyha heteken keresztül csak egy igével kell foglalkoznom, de legyen egy igéd, amit tudod, hogy Isten mondott neked. Mert tudjátok, Spurgeon azt mondta, hogy amit Isten mondott neked, azzal be tudsz menni Isten jelenlétébe. Amit Isten ígéretet adott neked, azzal vissza tudsz menni az ő trónjához. Azzal az ígérettel tudsz imádkozni. Azzal az ígérettel tudsz hálát adni. Azzal az ígérettel tudsz könyörögni, és azzal az igével el tudod zavarni az ördögöt, mert ez a szellem kétélű kardja, amiről az Efézus 6-ban olvasunk, a réma ige, amit Isten aktuálisan mondott neked, azzal az igével az ördögöt el tudod zavarni. És ezért arra kérlek téged, hogy ahogy értsd meg, hogy ahogy Ádámnak és Évának döntenie kellett, és sajnos rosszul döntöttek, neked is, és nekem is ugyanígy dönteni kell az újjászületésünk után, és dönthetünk mi is rosszul. De dönts jól. Egyél az életfájáról. És az életfájáról lenni az ez, amikor valóban magával az Istennel voltak megtapasztalásaid, amikor valóban maga az Isten eleveníti meg az igét, és nem csak tanításra halmozol, érted? Vannak ezek a tanítást hallgató és halmozó keresztények, minden tanítást ismernek. És te bármit mondhatsz nekik, ők mindig okosabbak lesznek nálad. Innen ismered fel őket. De amikor most is, amikor hallgatod a tanítást, nagyon kérlek, ne a tanításra figyelj, hanem a szellemre, ami jön a tanításon keresztül. Én nem a tanítást akarom veled megosztani, amikor én beszélek veled, hanem azt, ami a szívemben van. Érted? Ez nagy különbség. Ez nagy különbség. Az egy dolog, hogy mivel itt a Földön, fizikai testben élünk, ez jelenleg ilyen tanítás, meg emberi szavak, meg képek formájában megy át. De nem a kép a lényeg. A kép mögé kell nézni. Érted? Amikor a Bibliát olvasod, nem a betű a lényeg, hanem a betű mögé kell látnod, és a szellemet kell átvenned. A szellemet kell megragadnod. A szellemet kell megérezned. Annyira szeretek erről beszélni. És kérlek benneteket, hogy adjatok még nekem egy negyed órát, jó? Még két igét szeretnék nektek megmutatni. Az első ige, 2 Mózes 32, és az 1-től az 5-ig. Tehát csak az első 5 verset kell elolvasnunk. Nem kell végigolvasnia. Jó, 2 Mózes 32, 1-től 5-ig. Igen, igen.
Az 5-dik az utolsó.
Így van, így van.
Rendben.
Igen. És 2 Mózes 10. És a Bibliából.
Arra gondolsz, ez az aranyszobor és a...
Igen, így van.
A 32. 1-től 5-ig. A nép látta, hogy Mózes már hosszú idő óta nem jött le a hegyről. Ezért Áron köré gyülekeztek, és azt mondták neki, készíts nekünk Istent, hogy vezessen bennünket, mert nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki kihozott minket Egyiptomból. Áron ezt válaszolta, rendben van, gyűjtsétek össze az arany fülbevalókat feleségeitektől és gyermekeitektől, és hozzátok ide hozzám. Így is történt. Összegyűjtötték a fülbevalókat, és Áronhoz vitték, aki megolvasztotta az aranyat, és bika formájú szobrot öntött belőle. A nép így kiáltott fel, ez a te Istened, Izrael népe, ő hoz ki téged Egyiptomból. És akkor az 5. vers. Amikor Áron látta ezt, oltárt épített a szobor elé, és kihirdette, holnap nagy ünnepet tartunk az örökkévalónak.
Amen. Köszi. Az ezt megelőző fejezeteket, ha olvastátok már, és biztos, hogy olvastátok többször is, tudjátok, hogy itt az történt, hogy Isten szólt Mózesnek, hogy menjen föl a hegyre, ugye a sínai hegyre, ha jól tudom, mert ott bizonyos dolgokat Isten mondani akar Mózesnek, és ugye ott adta át neki a törvényt is, ismeritek ezt az ige szakaszt, és itt egy nagyon érdekes dologról olvasunk, amikor Isten leszállt arra a hegyre, olvassátok az elő, ott abban a fejezetben is, ha jól tudom, de az biztos, hogy a Bibliában ez benne van, ezt tudom, hogy a nép, akik lent álltak a hegy aljánál, ők úgy látták, hogy a hegy az tűzben ég. Ugye? Emlékeztek erre? Úgy látták, hogy tűzben ég a hegy. Viszont amikor Mózes fölment a hegyre, akkor nem azt olvassuk, hogy Mózes bement a tűzbe, hanem hogy bement a felhőbe. Bement Mózes a felhőbe. Holott lent a hegy aljánál ugyanazt a jelenséget a nép úgy látta, mint hogyha égne a hegy. És amikor ők látták Mózest, és egyébként ugye egy darabig úgy tudom a 70 vén is elment vele, de aztán nekik meg kellett állni egy ponton, mert azt mondta Isten Mózesnek, hogy csak te jöhetsz fel velem. És ugye a 70 vén látta Istent úgy, mintha valami zafírkő lett volna a lába alatt, tehát ők is valamilyen ilyen tüzes, fényes, világító, égő tüneményt láthattak. Ez már egy kicsit más volt, mint amit a nép látott a hegy aljánál, de mégsem ugyanaz, amit Mózes átélt, mert Mózesre azt mondja az ige, hogy Mózes bement a felhőbe. Mit akar ez mondani nekünk? Mit akar ez jelenteni nekünk? Ez azt jelenti, hogy Isten jelenlétét olyan formában fogod meglátni és megtapasztalni a te életedbe, ameddig hajlandó vagy közel menni hozzá. Érted ezt? Amíg hajlandó vagy menni a hegyen. És elárulok még egy titkot nektek. A 2 Mózes 18 vagy 19-20, tehát ezeket a fejezeteket, ha nézitek, valójában, ha az összképet, mert ugyan azt mondtam Mózes, hogy mondd meg a népnek, hogy nehogy a hegyhez jöjjön, de mégis egy következő versekben meg azt olvasod, hogy Isten kifejezi a nép iránti vágyát, hogy igazából ő szeretne azt, hogy a népe oda menjen hozzá. Sőt, szeretné, hogy az ő népe papok birodalma legyen. Ez azt jelenti, hogy Isten már az Ószövetségben sem akart más, mint az Újszövetségben. Már az Ószövetségben is az volt a vágya, hogy az egész nép papok birodalma legyen. Érted? Ott ez le van írva a Bibliában. Ő nem csak lévita papságot akart. A lévita papság egy, hogy fogalmazzak, egy nem jó kifejezés, mert Istentől volt a lévita papság, de egy szükséges dolog, szükséges, rossz volt, hogy így mondjam, a nép miatt, mert egyszerűen a nép nagy része nem akart igazából Istenhez közel menni. Ők mit mondtak Istennek? Mózes mondjon el mindent, amit Istentől hallottunk, mi meg majd megtesszük. Hát tulajdonképpen ezzel azt mondták, Mózes, mondd el a frankót, mi meg majd eldöntjük, hogy engedelmeskedünk-e vagy sem. És a nép elkövetett még egy hibát. Ugyanez azt mondták Istennek, amikor Isten a törvényt, amikor megkapták a 10 parancsolatot, azt mondták Istennek, mi mindent megteszünk, amit mondtál. És ez óriási hiba volt, hogy ezt mondták, mert igazából azt kellett volna mondaniuk, hogy Istenem, irgalmaz nekünk, mert mi nélküled ezt képtelnek vagyunk betartani. És tudjátok, ez az igazi megtérés, és ez az igazi újjászületés, amikor az ember nem csak a bűneit ismeri fel, és nem csak az ő bűnei és a törvény közti különbséget, áthidalhatatlan szakadékot ismeri fel, hanem felismeri azt is, hogy Isten ereje nélkül ezt én képtelen vagyok betartani. Testvérek, a kereszténység az egy természetfeletti élet. Testvérem, te nem tudsz saját erődből keresztény lenni. Te csak a Szent Szellem erejéből tudsz keresztény lenni. Ezért kell az élet fájáról enned, amit mondtam az előbb neked. Mert a jó és a rossz ismerete nem tesz téged szenté. A jó és a rossz ismerete nem víz be téged a szentségbe. Tudod, mibe víz bele téged? Munkába. Munkába, érted? Olyan munkába, ami nem az Istentől van, mert akar nekünk Isten munkát adni. Például a zsidókhoz írt levélben az van írva. Munkálkodjatok azon, hogy bemenjetek a nyugalomba. Ez munka. Munkálkodj, dolgozz azon, hogy bekerüljél Isten jelenlétébe, és ott megnyugodjál. Dolgozz ezen. Vagy még egy csodálatos munka. Kérdezik Jézustól a János evangéliumban, hogy mi a te akaratod, mit cselekedjünk, mi az a munka, amit meg kell tennünk, amit el kell végeznünk. És akkor Jézus azt mondja, az a cselekedet, amit el kell végeznetek, hogy higgyetek abban, aki engem elküldött, és hogy higgyetek bennem. Hát ez nagy különbség, ugye? Értsd meg, hogyha emberi erőből kezdesz munkálkodni, akkor tudod, mi lesz az eredménye? Két lehetőség áll fenn. Vagy egy, leszünk egy nagyon törvénykező emberek. Nagyon ilyen über törvénykezők leszünk. Über törvénykező. Kidobjuk a tévét az ablakon, mert ugye mi már olyan szentek vagyunk, nem élünk házas életet, mert már olyan szentek vagyunk, nem eszünk fagyit, mert már olyan szentek vagyunk, mit tudom én. És van a másik fajta, hogy azt mondja az ember, hogy nincs értelme ennek az egésznek, hát ez úgysem egy nekem, akkor inkább választom a szabadosságot. És ez körülbelül olyan, mint amikor a kommunista időszakban volt, még a szocializmusban, hogy elkezdtek az építőmunkások dolgozni, reggel 8-kor fölvették a kalapácsot, de kalapácsvetésben rekordot döntöttek, mert 8:30-kor már le is tették, vagy 9 órakor. És ez körülbelül ez ilyen. És ezért ez akkor áll fenn ez az állapot, amikor az ember a jó és a rossz tudás fájáról eszik, tehát amikor az ember a Bibliát ismeri, de nem ismeri a Biblia Istenét. Érzitek a különbséget? És amikor Mózes, tudjátok, amikor a óriási különbség volt, nézzétek meg, különbség volt a nép, különbség volt a 70 vén és Mózes között. De különbség volt a 70 vén és Mózes között is, és a nép és a 70 vén között is különbség volt. Abban volt különbség, hogy a 70 vén, akik látták Istent, mint valami olyan tüneményt, mint akinek a láb alatt valami zafír-szerű valami van, ők többet láttak, mint a nép. De Mózes még náluk is többet látott. És ez nem attól függött, idézőjelbe téve, hogy Mózes kedvencebb lett volna a kedvencek közül. Persze kedvenc volt, de miért? A szíve miatt. Ez attól függött, hogy ki meddig volt hajlandó elmenni. És ez az igazság. Mert Isten azt akarta, hogy az egész nép papok birodalma legyen. Tudod, mit jelent papok birodalma lenni? Papságban lenni? Hogy közösségben vagy Istennel. És Isten megosztja veled a javait. Bemész te, mint pap, bemész a főpaphoz, Jézus Krisztushoz, a Szentek Szentjébe, és megosztja veled a javakat, az Atyának a javait. És utána te ezeket a javakat tudod tovább közvetíteni, saját életedre, környezetedre, stb. Ugyanezt kellett volna tenniük az ószövetségi zsidóságnak a környező népek felé. És emlékeztek arra, amikor profétáltak ott olyanok is, akik nem voltak ugye összeírva, emlékeztek erre az ige szakaszra, és akkor ugye Józsué próbálta beárulni őket, hogy hát ők ott se voltak, őket oda se hívtad, és mégis profétáltak, betöltött őket a Szent Szellem, és akkor Mózes azt mondta, bárcsak egész Izrael profétálna. Ezzel nem azt mondta, hogy bárcsak, nem csak azt mondta, hogy bárcsak egész Izraelnek lenne valami nagy megtapasztalása a Szent Szellemmel, és elmondhatnák, hogy éreztem egy erőt, ahogy átment rajtam, és bizsergett a kezem, hanem ezzel azt mondta, hogy bárcsak az egész népnek közössége lenne Istennel. És tudod, amikor ők lennálltak a hegy aljánál, ők úgy látták, mintha tűz lenne hegyen. És ők azt hitték, hogy Mózes bement a tűzbe. És azt hitték, hogy Mózes meghalt. És akkor szóltak Áronnak, hogy Áron testvér. Elbizonytalanodtunk, nincs itt Mózes. Nincs itt egy látható, hallható, megfogható ember. Nincs itt egy rendszer. Nincs itt egy egyházrendszer. Nincs itt a lelkipásztor, aki helyettem keresné majd az Istent. Fölment a hegyre, és lehet, hogy meg is halt. Csinálj már valami bálványt. Építs már fel valamit. Építsünk már fel valamit. Rendszert, borjút, vagy bikát, vagy mindegy. Programokat, stb. Valamit, amit megfoghatok, amit láthatok, amit hallhatok. Amire mondhatom, hogy itt van Isten, mert amúgy nekem nincs időm Istent keresni, nincs is kedvem. Hagyjatok engem békén. Nekem nincs időm fölmenni a hegyre. Nekem nincs időm Istent keresni. Én nem vagyok hajlandó megfizetni az árat. Én dehogy is megyek bele abba a tűzbe, hogy meghalljak, hogy feladjam a lelkemet, önmagamat. Hát nem vagyok én hülye, eszem ágába sincsen. Ezt mondta a nép gyakorlatilag. Hát milyen Mózes 40 napja már nem jött le onnan. Lehet, hogy meg is halt. És ez ma, testvérek, ma, egyébként a David Wilkerson is ezt mondta, így fogalmazta meg ő is, hogy ez tulajdonképpen ma a 21. századi kereszténység. Nagy részben. Nem mindenhol természetesen, mert az Isten munkálkodik sok helyen, a mi életünkben is, én hiszem, a tiétekben is, De ez ma a 21. századi kereszténység. De ez végig ment az egész egyház történelmen, és igazából az Ószövetséget is ez jellemezte. És tudjátok, mi a döbbenetes? Annak ellenére, hogy az Ószövetségben is már több alkalommal már Izrael, meg különösen mikor a kettészakadás megtörtént, ugye lett Izrael, meg lett Júdea, akkor sokszor már temették már szinte a zsidóságot, Izraelt, hogy itt már vége, nincs. Isten munkáját el lehet temetni, vége. És mégis valahogy Isten munkája mindig tovább ment. Volt, hogy csak egy pár emberbe, de tovább ment. És a végén eljött a Messiás. Döbbenetes, hogy azokon a történelmi eseményeken keresztül, amik kívülről nézve tragédiák voltak, mert ez tragédia. A babiloni fogság Izrael népében egy tragédia volt. Az asszír fogság egy tragédia volt. A Jézus korabeli és az azt megelőző állapotok, ami már több száz éve tartott Izraelben, meg az Antiochus Epifánésznak és az ő hadseregének az, hogy feldúlták Jeruzsálemet és a szentélyt, ez tragédia volt. És mégis külsőleg, ami tragédia volt, közben senki nem tudta, hogy belülről, a mennyei nézőpontból csak az történt, hogy Isten szépen, fokozatosan szőtte össze a szálakat, és készítette el a Messiásnak az eljövetelét. És hadd mondjam el neked, hogy lehet, hogy amik ma kívülről nézve a te életedbe tragédia és sorscsapás, ha az úton maradsz, akkor ezt tudod, hogy fogod átélni? Visszanézel majd éves vagy évtizedes távlatokból, mert itt évtizedes távlatokról is beszélni. Kell, nincs mese, ezt ki kell mondani. Visszanézel évtizedes távlatokból, és azt veszed észre, hogy Isten mindent úgy munkált, hogy az ő ígéretei beteljesedjenek az életedbe. Ez a titok Istennél, érted ezt? Ez a titok, ő ezt meg tudja csinálni, nem tudom, hogy hogyan, de ő ezt meg tudja csinálni, és tényleg nekem is az elmúlt éveim is arról szóltak, hogy ő meg tudta ezt csinálni. Olyan dolgokat tapasztaltam meg én is, ami az életemben, hogy azt mondtam, hogy nem igaz, hogy keresztény vagyok, és ilyen dolgoknak meg kell történni az életemben. És érdekes, hogy valahogy mindig jó lett a vége a sztorinak. Nem tudom, hogy hogyan csinálja Isten. Hogyan szövi így, úgy, amúgy a szálakat. De a legnagyobb tragédiának is az lesz a vége, hogy ő megdicsőül. Így vagy úgy, de megdicsőül az életedbe. És ez komoly. Ez teljesen komolyan mondom. Csak tudod, mi a lényeg? Gyere fel a hegyre. Jöjj fel ide, érted? Jöjj fel ide, mondja neked Isten. Nem én mondom. Isten mondja rajtam keresztül, jöjj fel ide, és megmutatom neked, ami lenne, aminek ezután történnie kell. Tragédiában van az életed? Gyere fel ide, és megmutatom neked, hogy hogy nézd ezt a történetet, mert a történetnek a végét nem látod ott a hegy alján, csak fönn a hegy tetején, hallod? A történetnek a végét nem látod a hegy alján, csak fönn a hegy tetején. Ugyanúgy, és tudod, te azt hiszed, hogy bemész a felhőbe, a sötét, Mózes is, hogy bement a felhőbe, tudod, milyen sötét lehetett ott, és ment Mózes abba a sötétségbe, föl a hegyre, ment abba a sötétségbe, egyedül, ment föl a hegyen, és óriási sötétség volt, hatalmas sötét felhők voltak ott, amik leszálltak a hegyre, de hát az Isten jelenléte volt, csak fizikai formában így nyilvánult meg. Lesznek az életedben olyan pillanatok, amikor nem lesz ott senki, csak te meg Isten. És menned kell a hegyen, a sötét felhőbe, ami sötétnek tűnik. De tudod, a legnagyobb sötétségben gyullad világosság. A szentek szentjébe is sötét volt, ezt tudtad? Ott nem használtak le, a szentélybe volt lámpás, de a szentek szentjébe nem. A szentek szentjébe, amikor a főpap évente egyszer belépett, neki hinnie kellett, hogy ott valami világosság, természetfeletti világosság fog gyulladni. Azt a mindenit, tudtad ezt? Tehát képzeld el, belépett egy helységbe a főpap, és ő neki azzal a természetfeletti hittel kellett rendelkezni, mikor a szent, mert a szentélybe világosság volt, mert ott volt a hétágú lámpa, stb. Kenyerek asztala, meg a mosdó az a rézmedence. De mikor ő belépett a szentek szentjébe, ami egy elfüggönyözött helység volt, a főpapnak egy természetfeletti hittel kellett rendelkeznie, hogy Isten meg fog szólalni a szentek szentjébe ott, ahol a Fridládán kívül igazából semmi nincsen. Ez döbbenet, mi? Tehát nem az volt, hogy hát bemegyünk, mert jó buli lesz. Meg bemegyünk, majd lesz valami. Eddig is volt, ezután is lesz valahogy. És ugyanúgy te is, amikor egy rettenetes sötétségben, nehézségben vagy, és keresed az Urat abban a sötétben, abban a helyzetben, ahol nincs világosságod. Hinned kell, hogy el fogsz jutni arra a pontra, ahol világosság fog gyulladni. Értsd meg, hinned kell. Ez nem fog másképp menni. Higgyél nekem, kérlek. Értsd meg, ez nem fog másképpen menni. Egyszerűen el kell hinned, hogyha fölmész a hegyre, most ezt jelképesen értem, de tudod, mit értek el, nem a Gellért hegyre kell fölmenni, tehát tudod, hogy miről akarok beszélni. Egyszerűen el kell hinned, ha fölmész a hegyre, és bemész abba a sötét felhőbe, ahol úgy érzed, hogy föl kell adnod önmagadat, és föl kell adnod mindent, és mert ez az, amiről Jézus beszélt, hogy aki meg nem tagadja önmagát, és meg nem gyűlöli a lelkét, nem jöhet én, nem lehet az én tanítványom. De itt nem egy ilyen céltalan lélekgyötrésről van szó, ne érts félre, hanem arról van szó, hogy a földit lecseréled a mennyeire. Tehát amikor te feladod a lelkedet, akkor nem az történik, hogy vége a személyiségednek, és az egyéniségednek, és egy zombi leszel, vagy egy robot, hanem az történik, hogy feladod a lelkedet, a lelkednek a földi tartalmát, és Isten betölti mennyei tartalommal. Isten betölti mennyei érzésekkel, mennyei gondolatokkal, mennyei táplálékkal, csak csere történik. A halálból átmész, és a halálból automatikusan jön a feltámadás. De föl kell menni a hegyre. És ne csináld, ne öntsél ilyen borjukat, mindjárt befejezem, ne ijedjetek meg. Magam előtt látom a rémült tekinteteket, hogy mikor hagyja abba, de befejezem mindjárt. Figyelj ide! Nem az Úrtól, jó? Akkor folytatom, jó? Tehát ne csináljuk azt, amit a nép csinált, hogy öntöttek egy borjút. Tudod, mi volt a borjú? Ez az Egyiptomban voltak ilyen istenek, amik ilyen borjú formájúak voltak. És tudod, mit csinált a nép? Csak azt öntötte meg, ami az ő szívébe volt. A szívének a tartalmát kiöntötte egy ilyen bálvány formá, ilyen borjú formába, mert Egyiptomban ezt látták. Tehát az egyiptomi kultuszt vitték át a pusztában, úgymond a bibliai Isten tiszteletükbe belevitték az egyiptomi kultuszt. És nagyon sokszor mi, ha nem ismerjük Istent, hanem csak ilyen pszichai emberek vagyunk, és nem az élet fájáról leszünk, mi testvérek, legyünk őszinték, nem ugyanezt csináljuk. A földit belerakjuk a mennyeibe. Tehát úgy, hogy azt akarjuk, hogy az legyen a mennyei. Kijöntünk egy ilyen földi formájú Istent készítünk magunknak. Ezek a mi elképzeléseink, ezek a mi elgondolásaink, ezek a mi téves eszmerendszereink, ezek a mi képzeteink, ahogy mi elgondoljuk, hogy Istennek hogyan és miképpen kell cselekednie a mi tanításunk szerint, a mi megismerésünk szerint. Értitek ezt, hogy mit akarok mondani? És ez nagyon kemény. Ez az embernek, a ember meg nem újult elméjének, az ember meg nem feszített ő lelkének, hústestének a maga választotta Isten tisztelete. És ez volt az, amikor a borjút, amikor ott az ékszerekből borjút öntöttek. És ez döbbenetes, hogy lejön Mózes a hegyről, mégiscsak ugye megjelenik ugye a nagy meglepetés, a bónusz, hogy még Mózes is lejön, és amikor kérdezi Árontól, hogy mi történik itt, akkor Áron mondja, hát nem tudom igazából, csak ugye ideadták az ékszereiket, én beledobáltam a tűzbe, azt ez jött ki belőle. Szóval ez is döbbenetes egyébként, hogy tényleg ez jön ki abból, amit mi csinálunk. Ez jön ki belőle. Testvérek, ne csináljunk. Mi nem egyházrendszert építünk. Mi nem gyülekezetet építünk úgy önmagába. Mi nem valamit akarunk fölépíteni, hanem mi Isten királyságát akarjuk látni. És tényleg még egy pár gondolat, és ezzel be is fejezem, hogy tudjátok, amikor te Istentől világosságot kapsz, hogyha tényleg az élet fájáról leszel, ha tényleg arról leszel, akkor világosságot kapsz, mert a te örökséged a világosság. Ez Kolossé, talán a Kolossé 3.15-ben van, vagy nem biztos, hogy ott, de tudom, hogy a Kolossé levélben azt hiszem ott van leírva, hogy a szentek öröksége a világosság. És ebben a világosságban igazából minden benne van, amire neked Isten szerint szükséged van. És amikor megkapod ezt a világosságot, ha ettél az élet fájáról, akkor a világosság után tudod, mi következik? A szenvedés. Mert a szellemvilág reagál arra, hogy neked világosságod van. És maga Isten, aki a világosságot adta, még ő maga is reagál arra, hogy te befogadtad a világosságot. És átvisz a teszten. Átvisz a próbán. És ez az, ami nem könnyű. És ilyenkor fenn kell tartani az ígéreteket magadban, amit Isten adott neked. Fenn kell tartanod a hitet, amit van az ígéretekben, amiket Isten adott neked. Mert akkor, amikor fönn vagy a hegyen, és ott vagy Isten jelenlétében, van egy nagyon jó Isten tisztelet, vagy tudtál egy jót imádkozni, végre volt időd, olvastál Bibliát, megelevenedett az ige, hallottál egy jó ige hirdetést, vagy együtt voltál testvérekkel, és tudod, hogy Isten jelenlétében voltál, akkor az ember nagyon tud lelkesedni, nagyon-nagyon tud lelkesedni az ember. De hazamegy, és jönnek a hétköznapok, és elillan a lelkesedés. És vasárnap, hétfő, kedd, szerda, és az ember már úgy érzi, hogy nincs is hitem. Hát nekem nincs is hitem. Van hited, csak az történt, hogy lejöttél a hegyről. Mert a hegyről le kell jönni előbb-utóbb. Nem maradhatsz fönn a hegyen egész életedben, sajnos. Egyébként ezt én is sajnálom, le kell jönni a hegyről. És amikor lejössz a hegyről, akkor magadban fenn kell tartanod azt, amit a hegyen láttál. Mert Mózesnek is a szent sátort az alapján, a minta alapján kellett fölépíteni, amit a hegyen látott. És neked is az alapján, a minta alapján kell fölépítened az életedet, amit a hegyen láttál, érted? Na most ezt nem így kajakra bontja ki neked Isten egyből, egyszer fölmész a hegyre és mindent látsz, hanem újra és újra föl kell menned a hegyre. Újra és újra be kell menned Isten jelenlétébe, és ott újra és újra kapsz egy részletet. Utána lejössz a hegyről, éled a hétköznapi életedet, és azt a részletet, amit megkaptál az Isten jelenlétébe, beépíted az életedbe. Megújul a gondolkodásmódod, megújul az elméd, a felfogó képességed. És ezt újra és újra, úgymond idézőjelbe téve, el kell játszani, egy egész életen kell. Ezt egy életen át kell játszani, tényleg. És így épül fel bennünk Isten királysága. Mindig egy részletet átveszünk a mintából, és ezt beépítjük a lelkünkbe. És így emeljük fel a lelkünket a mennybe, a mennyhez, a szellemhez. Így emeljük fel a szívünket. Így jön ki a lélek a porból, és megelevenedik az ige szerint, az ígéret alapján, a réma ige alapján. Újra és újra megelevenedik a lélek. A mennyei minta, amit látsz, az megeleveníti a lelkedet, de utána a szenvedés jön. És a szenvedésben fenn kell tartanod azt, amit láttál a hegyen. A szenvedésben vissza kell emlékezned arra, amit láttál a hegyen. És ezt az igét nem olvassuk fel most, mert tényleg be akarom fejezni, de egyszerűen úgy érzem, hogy ezt még muszáj elmondanom. Majd otthon olvassátok el a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a 8-as, 9-es verset, ahol Jézusról beszél az ige, és azt mondja, hogy testi életének idején, tehát amíg itt élt a földön, fizikai testben, hangos kiáltások között, esedezésekkel, könyvhullatásokkal, hangos kiáltással, imával, buzgó imával, könyörgéssel esedezett ahhoz, akiben hitte, hogy meg tudja szabadítani a halálból. És ott nagyon, nagyon durva, amit mond az ige, hogy ám bár fiú, neki is szenvednie kellett, és a szenvedések által kellett megtanulni az engedelmességet, és így kellett tökéletességre jutnia, gondolj bele a tökéletes fiúnak, Nem, ez logikai bukfenc, tudom, de hát Isten királyságában sok ilyen van, amit nem emberi értelemmel kell megérteni, hanem szívvel. Utána megérted értelemmel is, de szívvel kell először felfogni. A tökéletes fiúnak, Jézusnak mégis szenvednie kellett itt a földön, hogy tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lehessen. És Jézus nagyon sokat szenvedett, már itt a földön is. Nagyon sokat szenvedett. Testvérek, és itt fejezem be, ezzel szeretném befejezni, hogy nagyon sok olyan kihívás, próba van az életünkben, és vár még ránk, amit legyünk őszinték, szóval egyikünk se táplált be előre. És nem mondtuk azt Istennek, hogy ezt aztán nagyon szeretnénk. Most az én életemben is van egy ilyen próba. Most nem tudok róla részletesen beszélni, de csak annyit mondok, hogy az orvosok még nem találták meg, hogy mi az oka ennek a próbának, úgyhogy majd imádkozzatok értem. Az én életemben is van egy ilyen próba. Van egy olyan próba az életemben, amit nem tápláltam be, nem mondtam azt Istennek, se a megtérésemkor, meg azóta se, hogy hú, de szeretnék azokon a gyötréseken átmenni, amiben most vagyok. De azt megláttam az ige alapján, hogy bárhogy is végződjön az ember élete itt a földön, a történetnek ezzel nincs vége. Jobb, tudjátok, mit mondott Jobb? Ha még megöl is, akkor is bízom benne. És nem fog megölni, és nem fog meghalni, dicsőség az Úrnak, mert az is lehet, hogy nincs is olyan nagy bajom, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg. Értsétek meg, én tudom, hogy többen közületek átmentek hatalmas nagy csalódásokon. Ezt honnan tudom? Érzem. Tehát egyszerűen érzem, ahogy beszélek, érzem. Nem tudok rólatok olyan túl sok mindent, de azt érzem, hogy többen közületek átmentek nagyon komoly csalódásokon. Aztán majd az Imre, aki jobban ismert titeket, visszaigazolja, hogy hazugságot mondtam-e, vagy az igazat. De tudjátok, a csalódásaitok ellenére el kell jussatok oda, hogy ki kell tudjátok mondani azt, hogy bárhogyan is végződjön az életem, Isten meg fog dicsőülni az életemben. És a történetnek nincs vége. A történetek nincs vége. És ha megöl is, akkor is bízom benne. És tudod, mi a legmegnyugtatóbb a dologban? És ez jó a halálfélelem ellen, ez minden ellen jó. Egy gyógyszer. Az a gyógyszernek a neve, hogy bizalom. Az a gyógyszer neve, hogy bizalom. Amikor azt mondod, Uram, én nem tudom, hogy most meg fogok-e gyógyulni, nem fogok meggyógyulni, ez mi fog történni, az fog történni, nem tudom. Bár hiszek az ígéretekben, és tudom, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, de akárhogyan is van a dolog, én tudom, hogy a te életed, hogy az én életem a te kezedben van, és ezt köszönöm neked, Istenem. És ezt ki tudod mondani, barátom, az ördög semmit nem tud ellened csinálni. Semmit. Nem kell sokszor nagy üvöltözések, szellemi harc, menj innen ördög, menj már innen, menj már, és akkor még jobban felspannolod magad, és még jobban nem megy el, akkor még jobban kiáltok, menj innen már ördög. Nem kell ez. Van, amikor kell, de legtöbbször tudod, mi kell? Az kell, Istenem, köszönöm, hogy az én életem a te kezedben van. És te bármit mondasz nekem, én azt kész vagyok megcselekedni. És bárhogyan is végződjön a történet, én tudom, hogy te megdicsőülsz az életemben. És csak tudod, mi kell ehhez? Ehhez az kell, hogy menj fel a hegyre, menj fel, a lelkedet vidd fel oda, jöjj fel ide, ahogy a Jelenések 4-ben van. Egyél az élet fájáról, ezt elmagyaráztam nektek, hogy mit jelent. De nem hiszem, hogy újat mondtam nektek, csak emlékezgetés által erősítem, ahogy Péter mondja, hogy én sem mondok, írok nektek újat. Tehát ezt tudjátok, hogy mit jelent. És amikor az élet fájáról esztek, ahogy minél többet esztek az élet fájáról, annál inkább más fényben, isteni fényben fogjátok látni a legsötétebb helyzeteteket is az életetekbe. És higgyétek el, hogy ez nem mese, ez nem egy filozófiai, mit tudom, ilyen hókusz-pókusz, ez a valóság. Ezt kívánom a mindannyiunk életében, és álljunk fel, és imádkozzunk, jó? És aztán átadom a